Feri, először is arra szeretnélek kérni, hogy röviden oszd meg a történetedet a hallgatóinkkal. Mi a te történeted?
Egyrészt köszönöm szépen, hogy megkerestél ezzel a témából. Nekem 2006-ban, konkrétan a 21. születésnapomon volt az első vese átültetésem, illetve az első és az egyetlen eddig. Ez azért fontos, mert 2006-tól 2022 végéig nagyjából jól működött ez a beültetett szerv, és aztán 2023 elejétől már nem igazán teljesítette azt, amit teljesítenie kellett volna, így 2023 februárja óta dialízisre járok ismét, azaz művesekezelésre, és most folyamatban van, illetve várom azt, hogy ismét vese átültetésen eshessek át. 2006-ban édesanyámtól kaptam a vesét, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az édesanyám mellett édesapámmal is kompatibilis vagyok, tehát hogy ő lenne a potenciális donor az új vese átültetésre. Viszont az történt, hogy 2023 februárjában annyira rossz egészségügyi állapotban voltam, hogy transfúzióra, azaz vérátömlesztésre volt szükségem. Az ember immunrendszer képes arra, hogy a vérátömlesztésekre rosszul reagáljon, azaz az én esetemben az történt, hogy az immunrendszerem elkezdett valamiféle olyan antitesteket termelni, amikkel eddig nem rendelkeztem, és ezek az új antitestek megtámadnák az édesapámtól kapott vesét, ezért most így 2023 februárja óta arra várunk, hogy valahogy ezektől az újonnan szerzett antitestektől megszabadulhassak. Erre történt több kísérlet is, egyelőre kevesebb sikerrel, mint amennyire szükség lett volna ahhoz, hogy megkockáztathassuk az átültetést.
Feri, hogyan néznek ki a napjaid? Miben más az életed szervátültetettként, mint egy átlagos egészséges ember élete?
Különbséget kell tennünk az átültetett személynek a hétköznapja, illetve a dialízises hétköznapok között, és röviden megpróbálok mind a kettővel foglalkozni. Tehát átültetettként én igyekeztem sportot űzni abból, hogy amennyire lehet semmiben se befolyásolja az életemet az, hogy vese átültetésen estem át, és átültetett beteg voltam. Úgyhogy nagyjából arra korlátozódott ez a tény, hogy én vese átültetett beteg voltam, hogy reggel és este gyógyszert kellett vennem. Tehát szervátültetés után az embernek immunoszupresszív gyógyszereket kell szedni. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszer egy részét igyekeznek blokkolni, mert ugye az immunrendszernek az egyik feladata, hogy az idegen testeket kiül ki az ember szervezetéből, és bármilyen közeli hozzátartozótól is kapjon az ember vesét, bármennyire is magas legyen a kompatibilitásnak a foka, a szervezet továbbra is idegen szervként, vagy idegen testként ismeri fel az átültetett szervet, és ezért ezekkel a gyógyszerekkel blokkolni kell az immunrendszernek ezt a részét, ami a kilökésért felelős. A dialízisnél meg nálunk is gyakorlatilag az egész világon úgy működik, hogy az ember a végső stádiumú vese elégtelenség esetén van szükség a dialízisre. Ennek több formája van, én hemodialízisre járok, és ez azt jelenti, hogy hetente 3x4 óra 20 percet kell a dialízis központban töltenem. Ez alatt az idő alatt gyakorlatilag lecsapolják a véremet, megszűrik és visszaengedik a testembe. Tehát ugye nem egyszerre, hanem ez egy folyamatos szűrést jelent, és erre a 4 órára van szükség, hogy az ember vérét hemodialízissel meg lehessen szűrni. Ki lehessen belőle szűrni azokat az anyagokat, amiknek a kiválasztásáért a vese felelős normál esetben.
Szeretném, hogyha beszélnénk egy picit az itthoni szerv és szövet átültetési rendszerről. Te, mint belső szemlélő, hogyan látod, hogyan működik a rendszer, mit tudnál elmondani nekünk róla?
Nagyon, nagyon jó kérdés. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy sok szempontból ez egy személyes kérdés, de ami tudható, vagy amiről mindenképp érdemes beszélni, az, hogy ugye mindenféle szervátültetéshez szükség van egy betegre, meg egy donorra. A vesések viszonylag jó helyzetben vannak abból a szempontból, hogy az emberek általában 2 vesével rendelkeznek, és az egyiket ki lehet emelni anélkül, hogy ez különösebb egészségügyi kockázattal járna. Tehát attól, hogy valaki vesedonor lesz, ez őt nem érinti feltétlenül negatívan. Tehát teljesen nyugodtan lehet tovább élni. Ajánlott, hogy az ember vigyázzon magára, de nincsenek különösebb megkötések egy vese adományozás után. Viszont minden más szerv feltételezi azt, hogy kadáverdonorról van szó, azaz olyan szeméről, aki az agyhalál állapotában van, valamilyen baleset folytán az agyhalál állapotába került, viszont a szervei nem károsultak még, ezért azokat ki lehet emelni, és be lehet ültetni olyan betegekbe, akik szervátültetésre vár. És akkor, hogy eljussak oda, hogy mit lehetne javítani. Az Európai Unióban, vagy az Európai Unió nagy részében úgy működik a szerv kiemelés és beültetés, hogy úgymond vélelmezett beleegyezés van. Tehát, hogyha valaki balesetben veszíti életét, és nem nyilatkozott az élete során arról, hogy ő tiltakozik az ellen, vagy nem, semmiképp sem szeretné azt, hogy az esetleg éppen maradt szerveit átültessék valakibe, akkor ezeket a szerveket kiemelik, és megtörténhet a szervátültetés. Ehhez képest Romániában elvileg vélelmezett beleegyezés van, gyakorlatilag viszont az történik, hogy itt nem arról nyilatkozunk, vagy nem az, aki megteheti, nem arról kell nyilatkozzon, hogy tiltakozik a szervátültetés ellen, hanem arról, hogy ő ebbe beleegyezik. Viszont, ha bele is egyezik, az esetleges balesete után a családja még mindig dönthet úgy, hogy elállnak ettől a szándéktól, hogy átültethetőek legyenek az éppen maradt szervek. Gyakorlatilag az esetek egyharmadában, legalább egyharmadában a család nem egyezik bele, hogy a balesetben életét vesztett hozzátartozójuk szerve átültethessék. Románia szempontjából ez az egyik legfontosabb olyan pont, ahol a szervre váró betegek szempontjából érdemes lenne változtatni, hogy működjön ez a vélelmezett beleegyezés, tehát hogy nem beleegyezni kell az életed során abba, hogy átültethessék a szerveidet, hanem tiltakozni kell ellene ahhoz, hogy ez ne történhessen meg.
Az Országos Transzplantációs Ügynökség friss adatai szerint Romániában mindössze 4 szervdonor jut nagyjából 1 millió lakosra, míg Spanyolországban például 52 donor jut 1 millió lakosra. Hogyan látod, mi lehet a különbség, vagy mi lehet az oka tulajdonképpen ennek az óriási különbségnek, illetve hogyan lehetne biztatni a romániai állampolgárokat, hogy donorrá váljanak?
Tehát ugye van itt konkrétan ez a jogi háttér, amiről beszéltem. Másrészt azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ez miről szól, nem tudják, hogy mivel jár, illetve egyszerűen arról van szó, hogy nem jut el az információ az emberekhez, és szükség lenne valamiféle, de ez bizonyos körökben így szitokszónak is hangzik, de hogy ilyen érzékenyítési, vagy érzékenyítési kampányra, ami arról szól, hogy gyakorlatilag azt a szerettedet, aki vagy halál állapotába került, őt nem fogja semmilyen kár írni, hogyha megmenti 8 másik embernek az életét, mert gyakorlatilag egy egészséges szervezetű ember, akit valamilyen baleset ér, és kiemelhetőek a szervei, ő 8 másik embernek az életét tudja megmenteni. Itt konkrétan életmentésről beszélünk, és ezen túlmenően talán 70-valahány embernek az életét tudja jobbá tenni különböző szöveteknek az átültetésével.
Milyen feltételeket kell ahhoz teljesítsen valaki, hogy donor lehessen?
Tehát élő donorként egyrészt egészségesnek kell lennie, tehát hogy senkitől nem fognak szervet kivenni úgy, hogy ez számára egészségügyi kockázatot jelentsen. Másrészt közeli hozzátartozónak kell lenni a beteghez, azaz vagy családtag, vagy hitvestárs, vagy valamilyen más módon kell tudni igazolni, hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak. Minden élő donor átesik egy etikai bizottságnak a vizsgálatán, és ott kell tudni igazolni azt, hogy ez ugye nem egy anyagi tranzakciós viszony. A balesetes donoroknál meg ugye arra van szükség, hogy egyrészt az, aki balesetet szenvedett, az átültetés céljából a szervei azok egészségesek legyenek, ne sérüljenek a baleset során. Kompatibilisnek kell lennie, tehát hogy van egy nagyon komoly kompatibilitási kritérium, aminek fenn kell állni a szervet fogadó beteg és a donor között, és nagyjából ennyi.
Nemrég hoztátok létre a Romániai Magyar Szervátültetettek Egyesületét. Mesélj nekünk kérlek egy picit erről az egyesületről, mit érdemes tudnunk róla, milyen célokkal indultatok, mit sikerült elérni ebből, és milyen jövőbeli terveitek vannak.
Tavaly év során elkezdtük Romániai Magyar Szervátültetettek Egyesületének a bejegyzését. A célunk gyakorlatilag az, hogy segítsünk információt továbbítani. Elsősorban azok fele a betegek fele, akik szervátültetésre várnak, vagy szervátültetésen estek át. A szervezet az úgy jött létre, hogy egy barátom öcsének volt szívátültetése Magyarországon, és elkezdtünk egyáltalán az átültetésekről beszélni, meg arról, hogy Magyarországon hogyan működik az átültetetteket tömörítő civil szervezet, és ez úgy tűnt, hogy átemelhető, vagy egy hazahozható minta. Romániában is van átültetetteket segítő szervezet, ugyanakkor az a tapasztalatunk, és nagyon sok helyről ez jön vissza, hogy nagyon fontos az, hogy azok az információk, amik egy krónikus betegnek az életét jobbá tehetik, az életminőségét javíthatják, azok elérhetőek legyenek az anyanyelvünkön is. Úgyhogy gyakorlatilag az a fő célunk, hogy biztosítsuk az információ áramlást, hogy hazahozzuk ezt a fajta szervezeti know-how-t Magyarországról. Mostanig gyakorlatilag csak az előkészítő munkálatok zajlottak, de célegyenesben vagyunk, hogy elkezdjük az első tevékenységeket. Ugye az előkészítő munkálatokhoz hozzátartozik az, hogy össze kell gyűjtenünk azokat az embereket, akik ennek az egyesületnek a célközönsége. Mert nem létezik igazából olyan adatbázis, ami ezt hozzányúlhatnánk, és azt mondhatnánk, hogy jó, akkor ennyi átültetett beteg van az országban, őket így tudjuk elérni, illetve ennyi átültetésre váró beteg van, és őket így tudjuk elérni. Ezek az emberek szétszórtan vannak az országban, próbálunk olyan gravitációs központokat találni, ahol több mindenkit el lehet érni. Felvettük a kapcsolatot a román szervezettel is, és gyakorlatilag az történik, hogy készítjük elő azokat az anyagokat, amikkel érdemes ezeknek a betegeknek rendelkezni. Itt megint talán adalékként fontos az, hogy például dialízises betegeknél nagyon fontos bizonyos étrendnek a betartása, nagyon fontos az, hogy a beteg mennyire van tudatában, mit tett. A saját életminőségének a javításáért, de azért is, hogy viszonylag normális életet élhessen. És törvényes keret van rá, hogy a dialízis központoknak biztosítani kell dietetikust vagy nutricionistát, aki konzultál ezekkel a betegekkel, illetve biztosítaniuk kell pszichológust, de az én személyes tapasztalatom az, hogy ezek a törvényes keretek között biztosított szakemberek nem tudják ellátni azt a feladatot, amit el kellene látniuk ahhoz, hogy valódi javulást figyelhessünk meg a betegek életében. Tehát ugye ez pusztán csak azért is, mert egyszerűen túl sok beteg van és túl kevés szakember. Tehát itt nem leszólni akarok bárkit, hanem egyszerűen a rendszer, ahogy működik, elégtelen a szakemberek száma. És ezt szeretnénk elsősorban kiegészíteni, hogy az, amit a beteg nem tud megkapni a dialízis központban, vagy bármilyen más átültetésre váró beteg saját orvosától, azt mi pótolni tudjuk, segíteni tudjunk abban, hogy ezek az emberek akár egymással is kapcsolatot tudjanak teremteni, akár egymástól is tudjanak tanulni arról, hogy hogyan lehet a lehetőségekhez mérten teljes életet és érdemi élhető életet élni.
Feri, arra szeretnélek kérni, hogy végezetül biztasd a hallgatókat arra, hogy donorrá váljanak.
Beismerem, hogy ez egy nehéz kérdés, mert azzal kezdődik, hogy valamelyik szerettünk, vagy mi magunk nem létezünk tovább. Ugyanakkor én csak a saját példámból kiindulva. 21. születésnapomon volt az átültetésem, azóta eltelt szinte még egy annyi idő, amennyit addig éltem, és ez alatt az időszak alatt lehetőségem nyílt arra, hogy családom legyen, hogy vállalkozást indítsak, hogy egyetemet végezzek, hogy zarándok útra menjek, hogy megtapasztaljak olyan dolgokat a világból, amik másképp nem adatottak volna meg nekem. Minden egyes szervátültetés valakinek megmenti az életét. Értem azt, hogy az embernek nagyon nehéz elengedni a szeretét, vagy nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy az ő élete elmúlik. De azt gondolom, hogy donorként valahol az ember a reményt élteti tovább. A tudat, hogy az én élet, és igazából nem egy cseréről van szó, tehát hogy még véletlenül is akarom ezt úgy tételezni, de hogy én életem egészséges emberként 8 másik embernek az életét tudja megmenteni. Bármilyen furcsán, vagy morbidul is hangozzék, az ember a saját szerveivel, hogyha beleegyezik abba, hogy szervdonor lehessen, ajándékot tud adni 8 másik embernek közvetlenül, és rengeteg másik embernek abban az értelemben közvetve, hogy minden 8 embernek, akinek megmentheti az életét, ott van a család. Ott vannak azok, akiknek számítanak ezek az emberek, ott vannak azok, akik esetleg a jövőbeni gyermekeik. Én nem tudok ennél őszintébb vagy igazabb módot elképzelni arra, hogy az ember egy élhetőbb helyét tegye a világot, vagy több reményt tudjon a többi ember számára, mint az, hogy életében úgy dönt, hogy miután elmúlik ebből a világból, felajánlja a szerveit azok számára, akik ezzel élhetnek tovább.